Véglegesítik az arányos adózást. Orbán Viktor szerint a több kulcsos adórendszer munkaellenes volt. Bajnok gyilkos, a Romanyán lövöldöző férfi 3 nappal korábban céllövő bajnokságot nyert. Álforradalmárok Romániában, miniszterelnöki vizsgálat indul a visszaélések miatt. Eladó a Pannónia, Szatmár Németi műemlék szállodájára az államnak elővásárlási joga van. Híradó a Duna Televízióban, jó estét kívánok! További intézkedéseket tervez a kormány a nehéz helyzetben lévő társadalmi csoportok, köztük a devizahitelesek megsegítésére. Ezt Orbán Viktor mondta, miután Schmidt Pál államfővel egyeztetett az ország gazdasági kérdéseiről. A miniszterelnök szerint Magyarország le fogja győzni a válságot. Orbán Viktor megerősítette, hogy megakadályozzák az államadósság újratermelődését, és még ősszel meghozzák az ország megújításához szükséges döntéseket.
A kormány úgy látja, hogy a válság nem fogja legyőzni Magyarországot.
Ezt Orbán Viktor jelentette ki, miután tájékoztatta Schmidt Pál államfőt az európai pénzügyi válság magyarországi következményeiről. A miniszterelnök szerint illúzió arra számítani, hogy a svájci frank árfolyama a következő 8-10 évben visszamegy arra a szintre, amelyen a lakáshitel szerződések többségét kötötték.
Akik devizában vették fel a hitelt, mostantól kezdve minden nap rosszabbul járnak, mint azok, akik forintban vették fel. Ezért indokolt, hogy a devizahitelesekkel külön foglalkozzunk. Ezt a következő héten esedékes 3 napos frakciós egyik kiemelt témájának tartom, mert több parlamenti képviselőnk jelezte, hogy javaslatokat kíván tenni.
Az MTI Hírcentrum úgy tudja, a javaslatok egy része szerint a bankokat az eddiginél jobban bevonnák a magas árfolyam miatti terhek enyhítésébe, akár úgy, hogy egy bizonyos szint felett a bank nem háríthatná ügyfeleire a törlesztő részletek növekedését. Orbán Viktor szerint a kormány nem enged az arányos adórendszer kialakításából, vagyis marad az egykulcsos személyi jövedelemadó. A miniszterelnök megerősítette, hogy megakadályozzák az államadóság újratermelődését, és még ősszel meghozzák az ország megújításához szükséges döntéseket. Schmidt Pál köztársasági elnök is a legfontosabb feladatnak nevezte az államadóság lefaragását.
Biztattam miniszterelnök urat, hogy az a vonal, amit előzetesen megfogalmaztak, hogy az államadóság csökkentése első számú célkitűzés, hogy arról nem mozduljanak el.
Évente több 100 millió forintot nyelnek el a félkarú rablók, és legalább ennyit, ha nem többet költünk el sorsjegyekre, különböző fogadásokra. A kormány azt tervezi, hogy megemeli a kaszinó tulajdonosoktól és a szerencsejáték szervezőktől beszedett adókat. Így, valamint a cigaretta és az alkohol után fizetett jövedéki adó növelésével próbálja betömni a kormány a vártnál kisebb gazdasági növekedés miatt az idei költségvetésben keletkezett 100 milliárdos lyukat. Orbán Viktor a TV2-nek adott nyilatkozatában azt mondta, az adók emelése mellett minden olyan kiadást leállítanak, amelyet nem feltétlenül muszáj idén elvégezni. A közkiadásokon ugyanis tovább már nem lehet spórolni.
Az MSZP elégtelennek tartja a nehéz helyzetbe került devizahitelesek megsegítésére hozott kormányzati intézkedéseket. Józsa István, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője a PSAF székháza előtt egyebek mellett keveselte a bajba jutott devizahiteleseket segítő nemzeti eszközkezelő induló tőkéjét. Az ellenzéki politikus az eddiginél szigorúbban vizsgáltatná felül a bankok hitelezési gyakorlatát is. A Jobbik szerint a bajba jutott lakáshitelesek ügye olyan társadalmi bombához hasonlítható nemzeti sorskérdéssé vált, ami robbanással fenyeget. Lenhardt Balázs országgyűlési képviselő szerint a kormány ennek ellenére nem tudja, vagy ahogy fogalmazott, nem akarja megoldani a devizahitelesek problémáit. Az ellenzéki politikus szerint a kormány nem képviseli a kiszolgáltatott magyar emberek érdekeit a bankokkal szemben. Ismét jelentősen gyengült a forint a svájci frankkal szemben. Napközben 250 forint fölött is járt az árfolyam, nem sokkal adásunk előtt 247 forinton állt. Ez komoly gyengülés a reggeli 240 körüli nyitáshoz képest. Gyengült a forint az euróval és az amerikai dollárral szemben is. A tegnap előtti romonyai gyilkosság elkövetője a hétvégén Nagy Tétényben megnyerte a nagyöbű puska országos bajnokságot, majd 3 nap múlva sportfegyverével lelőtte korábbi barátnőjét és annak jelenlegi barátját. A férfi eredményes sportlövő volt, így engedéllyel tartott fegyvert. Autójában 150 lőszert találtak betárazva.
A szerda esti vérengzést végrehajtó férfi a visegrádi erdészlövészklub tagja volt. Ez az a budaörsi lőtér, ahol gyakoroltak, például az elmúlt hétvégén megtartott bajnokságra, amelyet a Visegrádi klub csapatban meg is nyert. A lövészklub vezetője az MTI Hírcentrumnak azt mondta, a férfi kiegyensúlyozott volt, semmilyen jele nem volt a magánéleti problémáinak. A sportlövők elnöke szerint nem lenne szabad a romonyaihoz hasonló tragédiák miatt ellehetetleníteni egy egész sportágat.
A Magyarországon érvényben lévő fegyvertörvény igen szigorú. Ez Európa egyik legszigorúbb fegyvertörvénye.
A két évvel ezelőtti pécsi egyetemi lövöldöző is sportlövő volt, egyesületi tag, és ő is engedéllyel tartott fegyverrel lőtte le áldozatait. Bár a sportlövőknek már akkor is pszichológiai alkalmassági vizsgát kellett tenniük, az eset után szigorították a fegyverhez jutás feltételeit. Azokat a szabályokat már visszavonták, de őszre új törvény várható.
Ez nem sportoló specifikus, ez a balhé, ami most történt. Ez többszörösen megtörténik minden évben a szolgálati fegyverrel rendelkezőknél. Csak ugye a sportolóknál ez előtérbe kerül.
B. Sándor logisztikai igazgató volt az egyik nagy pécsi élelmiszeripari cégnél. Az autóját benne a tárakkal ide hozták vissza a kollégái, azóta rendőrök vizsgálják a kocsit. Tegnap előtt este egy sportfegyverrel és 150 lőszerrel rontott be a Baranya megyei Romonyán, volt élettársa házába, és több lövéssel végzett a nővel és annak új barátjával. B. Sándor a Bihar megyei Margittán született és Nagyváradon nőtt fel, Magyarországon román állampolgárként élt. Nem volt ismeretlen a rendőrség előtt, 2004-ben felfüggesztett börtönt kapott gazdasági bűncselekmények miatt. A szerdai kettős gyilkosságért akár tényleges életfogytiglani büntetést is kaphat.
100 millió eurós beruházással új saját gyárat épít a LEGO Nyíregyházán. Európa legnagyobb játékkészítő vállalata 2009 óta üzemel a Szabolcsi megyeszékhelyen, de eddig bérelt telephelyen működött. A 2015-re elkészülő fejlesztés után harmadával bővül a kapacitás, és a jelenleg foglalkoztatott 1300 dolgozó mellett további 250 embernek tud munkát adni a dán óriás cég.
1300 embernek ad munkát Nyíregyházán Európa legnagyobb játékgyártója a LEGO. A dán óriás cég 2009 óta működik itt, és hosszú távra tervez. Eldőlt, saját üzemet épít a vállalat a városban, ahol az eddigi alkalmazottak mellett további 250 embernek teremtenek állás lehetőséget.
100 millió euró az a költség, az a beruházási költség, amit erre fog a LEGO csoport fordítani. Ez nagyjából 27 milliárd forintnak felel meg. Ez főként természetesen saját forrásból kerül előteremtésre a LEGO csoporton belül, illetve részben állami támogatást veszünk igénybe.
A dán óriás cég most egy bérelt telephelyen üzemel. Ez a szerződés 2015-ben lejár, addig fel is építik az új, saját tulajdonú gyárat. Már tárgyalnak egy 100 hektáros terület megvásárlásáról. Azt még nem lehet tudni pontosan hol, de az biztos, hogy a Szabolcsi megyeszékhelyen.
Az építkezést a tervek szerint már jövőre elkezdik, és 2015-re új, saját gyárába költözhet a LEGO itt Nyíregyházán. Az új üzemet úgy építik majd, hogy további fejlesztéseknek is teret adjon.
Most 335 fröccsöntőgép dolgozik a cég nyíregyházi üzemében, innen kerül ki a világon gyártott LEGO 15%-a. Az új saját telephely a mostaninak több mint a duplája, 80 ezer négyzetméteres lesz. Nyíregyházán két középiskolában is képeznek műanyaggyártó és szerszámkészítő szakembereket, akik a LEGO-nak hosszú időre biztosíthatják a szükséges munkaerőt.
Október 1-én kezdődik Magyarország történetének 15. népszámlálása. A kérdezőbiztosok egy hónapig járják a lakásokat. Nem csak a személyes körülményekre lesznek kíváncsiak, hanem felmérik az ingatlanokat is. Lesznek kérdések vallási, etnikai hovatartozásra és betegségekre is. Ezekre azonban nem kötelező válaszolni.
50 ezer ember összehangolt munkája kell ahhoz, hogy felmérjék a hazai népességet és a lakáshelyzetet. A 2011-es népszámlálás 19 milliárd forintba kerül, de a szakértők szerint nélkülözhetetlen. Az így kapott adatokból lehet képet kapni a lakosságról, és ez alapján lehet meghatározni a tennivalókat.
A legfontosabb információkat a statisztikai adatokból lehet nyerni, és azt mondhatom, hogy ezek nélkülözhetetlenek annak érdekében, hogy ilyen értelemben lehessen programokat, policikat megvalósítani.
A második világháború utáni első összeíráson 1949-ben főleg arra voltak kíváncsiak, mennyien vándoroltak el. Erről korábban ugyanis csak becslések voltak. Az 1949-es népszámlálás volt amúgy az első, ahol a kérdezőbiztosok titoktartási esküt tettek. A kérdőívek a rendszerváltás óta névtelenek.
A népszámlálások történetében soha nem helyeződött ekkora hangsúly az adatvédelemre, mint a mostani népszámlálásban.
Idén külön figyelmet fordítanak a lakásállomány felmérésére, ezért a lakcím szerepelni fog a kérdőíveken, ám ezt hangsúlyozottan külön kezelik a személyes adatoktól, így senkit sem lehet majd egyénenként beazonosítani. Minden felnőtt köteles adatot szolgáltatni, de nem kell feltétlenül beengedni a lakásba a kérdezőbiztosokat. A kitöltött nyomtatványt személyesen is le lehet adni az önkormányzatnál, és idén már az interneten is ki lehet tölteni a kérdőíveket. A netes rendszer elvileg felhasználóbarát, jelzi, ha valamit rosszul töltünk ki.
Kiválasztották a népszámláló biztosokat Szerbiában. Úgy tűnik, a magyarok lakta községekben nem csak az instruktorok, de a kérdezőbiztosok aránya sem fogja tükrözni a lakosság nemzetiségi arányát. Országos szinten 3-4-szeres túljelentkezés volt a 220 eurót fizető kéthetes munkára.
A szorványnak számító temerini önkormányzatban 42 magyarul tudó népszámláló biztosra lett volna szükség, de számuk alig éri el ennek felét.
Sehol nem volt feltétel, hogy a kisebbségi közösségekben kisebbségi számláló biztosok legyenek, és ezt nem lehet most soha sem beiktatni a mérték közé. Ugye mi vakon dolgozunk, számokat látunk, nem embereket, nem látunk neveket.
Nem csak magyarul tudó népszámláló biztosokból lesz kevés, de a kérdőívek is csak szernyelvűek lesznek. A Magyar Nemzeti Tanácsot még tavaly bevonták a magyar nyelvű kérdőívek kidolgozásába, ami végül csak szótár formájában segíti a népszámláló biztosok munkáját.
Érkezett több nyelvű nyomtatványok gyűjteménye, amit elmondás szerint a népszámláló biztos majd használ a terepen. Most ezt, hogy a gyakorlatban hogy is néz ki, ezt nem nagyon tudom.
Minden országos kisebbségi önkormányzatnak lesz egy képviselője a községekben. A megfigyelők észrevételeiket a nemzeti tanácsuknak jelentik, ha mondjuk befolyásolni próbálják a polgárokat.
A népszámlálási biztosok azt fogják ajánlani, hogy ne nyilatkozzanak, vagy rosszul nyilatkozzanak nemzetiségi hovatartozásukra, akkor ezek a tagok, a delegált tagoknak lesz a dolga, hogy észrevegyék az esetleges ilyen úgymond hibákat.
A szerbiai magyarság érdekében napokon belül kampány indul, hogy vallják meg nemzeti hovatartozásukat, még ha nem is ezen múlik a szerzett jogok megtartása.
Sok embert szeretnénk nagy nyilvánosság előtt megkérni arra, hogy a szomszédnak, az idősnek, a nem egészen járatosnak segítsen, hívja föl a figyelmét, mondja el neki, hogy mit kell ott csináljon.
Szerbiában és Romániában októberben tartják a népszámlálást, míg Szlovákiában és Horvátországban ez már a tavasszal megtörtént. Az elsődleges adatokat 1-2 év múlva ígérik a szakemberek.
Álforradalmárok lették el Romániát, több ezren kérnek állami juttatásokat ezen a jogcímen. A miniszterelnök vizsgálatot rendelt el annak kiderítésére, hogy az utóbbi években miként nőhetett többszörösére a forradalmár igazolvánnyal rendelkezők száma.
A román kormány évente 110 millió eurót költ a forradalmárok juttatásaira. 2004-ben még csak 4000 hősről tudtak, mára viszont több mint 20000 forradalmárt vettek nyilvántartásba.
21 évvel ezelőtt pontosan ezen a helyen emelték azt a barikádot, ami mögött számtalan forradalmár zömében fiatalok vesztették életüket, mikor ellenszegültek a még rezsimhez hű katonai erőknek. A túlélők szerint szégyenletes, hogy sokan visszaélnek a forradalmároknak járó juttatásokkal.
Ez a forradalmár épp azt mutatja, hogy milyen irányból lőttek rájuk, amikor behatoltak a román rádió épületébe. Nem igazságos, hogy ugyanolyan kedvezményeket kapjanak azok, akik valóban kockáztatták az életüket, és azok, akik valahol egy faluban lemerték szedni Ceausescu képét a falról, mondja Emil. A kormány most kiszűrné azokat, akik hamis iratokkal szerezték meg az igazolványt. A forradalmárok ügyeiért felelős államtitkárságnál elismerték, hogy vannak visszaélések.
Bárkinek visszavonható a forradalmár igazolványa, ha a forradalomban való részvételi cáfoló bizonyítékok kerülnek elő. Ezt a törvény jelenlegi formája is lehetővé teszi.
Bukaresti sajtóhírek szerint olyanok is hozzájutottak az igazolványokhoz, akik a forradalom idején óvodáskorú gyermekek voltak. A forradalmárok 1 hektár földet, 100%-os vasúti és tömegközlekedési térítést, különböző adókedvezményeket és ingyen sírhelyet is kapnak Romániában.
A keresztény tanok jelentik a megújulás alapjait, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Piarista gimnázium tanévnyitó ünnepségén. A budapesti belvárosi iskolát 58 év után kapta vissza a piarista közösség. A Dunaparti felújított épületet Szent Mise keretében Erdő Péter bíboros szentelte fel és áldotta meg. Jövő héten több mint 300 diák kezdi meg itt a tanévet.
A kert az olyan, hogy földrajz, tessék, matekrajz, itt tanulnak.
Az órarendet írják a budapesti Piarista gimnázium hatodikosai. Minden tanév így kezdődik, de idén már új épületben tanulhatnak. 58 évig ugyanis egy másik fővárosi gimnáziumba jártak. Azért, mert az iskolát 1948-ban államosították, az épületet azután az Eötvös Loránd Tudományegyetem használta. Közel 60 év után kapta vissza a Piarista rend a régi új központját. Ezért Erdő Péter bíboros celebrált Szent Misét. Azt mondta, a katolikus iskolák szerzetes tanárai az igazságra nevelnek.
Színvonalasan előadott, naprakész, helytálló, igazi ismeretekre van szükségük az embereknek. A részletekben megragadható igazságokon keresztül és azok fölött az egyetlen, a teljes, az örök igazságra.
Majd a bíboros felszentelte és megáldotta az új kápolnát és az épületet. Orbán Viktor miniszterelnök pedig arról beszélt, hogy a kereszténység hatalmas lehetőség a megújulásra.
Nem a megújulás alapjait kell tehát megtalálni, mert azok adottak, azok megvannak, hanem ebből kell levezetnünk azokat a tanácsokat, javaslatokat, programokat, amelyekre szüksége van az európai és a magyar embernek a 21. században.
Azt mondta, a Piarista gimnázium történelme azt bizonyítja, hogy az emberi szellem törhetetlen. A Piarista gimnázium már 1717 óta működik. Az idei a 295. tanév, amelyben több mint 300 diák tanul majd.
Új iskolaépületben kezdik szeptember 12-én a tanévet a székelykeresztúri Orbán Balázs gimnázium diákjai és tanárai. A 8-os és 12-es diákok mostantól magyar nyelvű tankönyvekből tanulhatják Románia földrajzát és történelmét.
Az utóbbi években Hargita megyében több oktatási intézmény is kormányzati támogatással felújítási munkálatokat folytatott. A székelykeresztúri Orbán Balázs gimnázium 5 évvel ezelőtt egy új iskola építésébe kezdett.
Az új iskola épületének a gondolata az akkor fogalmazódott meg, amikor az egyházi ingatlanok visszakerültek a jogos tulajdonosnak, az unitárius püspökségnek, illetve a helyi unitárius egyházközségnek.
A román oktatási tárca államtitkára szerint sajnálatos, hogy új nemzeti alaptanterv nélkül kénytelenek elkezdeni a tanévet.
A nemzeti alaptanterv, amely igazából meghatározza és megadja a lényegét annak, hogy mit és hogyan tanítunk, erre nagyon gyorsan szükség lenne.
Székelykeresztúr újonnan felépült gimnáziumának általános és középiskolai osztályaiban 400 magyar gyermek kezdi el az új tanévet. Az erdélyi viszonylatban kisvárosnak számító településen ma 3 magyar tannyelvű középiskola működik.
Az ukrán kormány 150 millió hrivnyát, azaz 3,5 milliárd forintot fordít az aknaszlatinai lakosság kitelepítésére és a sóbánya újraindítására. Az utóbbi években több dányaomlás is történt a területen. A veszély miatt 300 zömében magyar családot akarnak szomszédos településekre költöztetni, a magyarok viszont maradnának.
Azokra kell gondolnunk, akik ott élnek meg a másfél ezer munkanélkül maradt bányászra. Ezt mondta Viktor Janukovics ukrán államfő nyár elejé kárpátaljai látogatása során. Az elnök ezután konkrét terveket kért a katasztrófa helyzet felszámolására. Most mégis több mint 300 családot terveznek kitelepíteni a szomszédos Talaborfalu környékére. A szlatinai magyarság nem érti a sietség okát, és a magyar kormány segítségét kérik.
A magyarok aggodalommal tekintenek arra az elé, hogy a település egy részét szét akarják telepíteni különböző környező településekre.
Viktor Valoga ukrán katasztrófavédelmi miniszter szerint azonban mindenképpen szükség van a kitelepítésre, mert az ott lakók nincsenek biztonságban. Értsenek meg, nem az a fontos, hogy kik laknak ott, hanem hogy biztonságban legyenek az emberek. A lakók egy részét biztosan ki kell költöztetni, hangsúlyozta a miniszter. A szlatinaiak szerint viszont a kitelepítés ugye példátlan. Úgy vélik, nem szabhatják meg, hogy ki hol éljen, hiszen egyelőre semmi jele nincs a veszélynek a kitelepítése ítélt területen.
Szlatina evidens a többnyelvűség. Ez a kultúra, hogy kialakuljon, ahhoz évszázadok kellettek.
Na mostan egy hirtelen rombolás menne végbe abban az esetben, hogyha kitelepítenék a helyi lakosokat.
A kormány tervei szerint a kitelepítés után új sóbányát nyitnak a közelben. A kitelepítést ellenző helybéliek aláírásgyűjtésbe kezdtek.
Legalább 100-an rosszul lettek, többen pedig kórházba is kerültek az oroszországi Cseljabinszkben, miután egy megsérült tehervonatról mérgező brom szivárgott a levegőbe. Az orosz katasztrófavédelem szerint a tehervonat több mint 200 tartályt szállított. A brom maró hatású, mérgező vegyi anyag belélegezve akár idegrendszeri károsodást is okozhat.
A sűrű, barna színű bromfelhő tegnap egész Cseljabinszkot beborította, miután a helyi pályaudvaron kigyulladt a mérgező gázszállító egyik tehervonat. Amikor az emberek megérezték a terjengő bűzt is, sokan menekülőre fogták. Legalább 100-an lettek rosszul a belélegzett vegyi anyag miatt. Kora reggel még nem volt semmi bajom, elmentem dolgozni, a levegő is friss volt. Este 8-kor viszont már annyira rosszul éreztem magam, hogy a mentőt is ki kellett hívni, mert úgy éreztem, megfulladok, meséli az egyik helybéli asszony. A városban több iskolát azonnal kiürítettek, a gyerekekre pedig maszkot adtak, így küldték őket haza. A helyi katasztrófavédelem vezetője igyekezett megnyugtatni a kedélyeket. Nincs ok az aggodalomra, urai vagyunk a helyzetnek. Cseljabinszk egyetlen lakosa sincs életveszélyben, mondta. A szivárgást pár órával később sikerült elzárni. A hatóságok még vizsgálják, hogyan került csak nem 50 liter bróm a levegőbe, amely szakemberek szerint belélegezve nem csak a tüdőt károsítja, de idegrendszeri problémákat is okozhat.
Eladó szatmárnémeti egyik kiemelkedő jelképe az egykori Pannonia szálló. Mivel országosan védett műemléképületről van szó, a törvény szerint a kulturális minisztériumnak elővásárlási joga van. Mivel azonban a tárca a 15 napos határidőn belül nem jelezte vételi szándékát, az elővásárlási jog most a megyei, illetve a helyi önkormányzatra szállt.
A mai Dacia egykori Pannonia szálló jövőre lesz 110 éves. A hajdani tervezők e patinás épület makettjével díjat is nyertek az 1903-as bécsi építészeti világkiállításon.
Az érdekesség az épületnek az, hogy szecessziós, magyaros virágmotívumok, a teteje meg zsolnai kerámia. Érdekesség még az, hogy a földszinten a főtér feletti rész, a főtér felőli részen annak idején kávézót, vendéglőt terveztek, az udvar felőli rész, ahol ma a filharmónia van, bálterem volt.
A Pannonia szállót a 90-es években magánosították. Akkor az éppen ott dolgozók kezébe kerültek a szálloda részvényei. Így az akkori vezetők és alkalmazottak lettek a tulajdonosok. 2006-ban azonban új tulajdonosa lett az épületnek. A közelmúltban jelezte eladási szándékát, de nem a törvény által előírtak szerint.
A tulajdonos nem töltötte be a törvény által előírtakat. Neki árat kellett volna közölnie, dokumentációt kellett volna közölnie, tehát ezeket a dolgokat ő nem tette meg, és csak akkor kezdődik a 15 napos határidő, tehát akkor kezd az óra járni, mikor ezeknek ő eleget tesz.
Így tehát a szálloda sorsa ismét függőben áll. A megyei tanács addig nem tud érdemben dönteni, amíg a tulajdonos nem pótolja a hiányzó okmányokat. Amennyiben sem a megyei, sem a városi önkormányzat nem él elővásárlási jogával, akkor a tulajdonos bárkinek eladhatja az épületet.
Ma este is Apátitót Kata várja önöket a közbeszédben 8 óra 20 perckor. Szervusz Kata, ma kiket vársz a stúdióban?
Jó estét kívánok, szia Miklós! Családúj megközelítésben a KDNP nem csak a fogalom újragondolását szorgalmazza a készülő kétharmados törvényjavaslatban, hanem a többi között segíteni a részmunkaidős foglalkoztatást és cserébe a gyermekvállalásért nyugdíjkedvezményt biztosítana. A részletekről Harag Péterrel, a párt frakcióvezetőjével beszélgetünk. Adatgyűjtés, lehallgatás, miképp ez államtitkot és mi törvényellenes a legfrissebb lehallgatási botrányban. Az információlabirintusban Földi László volt műveletit is segít eligazodni. Bátor kiállás Réf Komárommal, Semmilyen Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes is üdvözölte a kettős állampolgárságért tartott tegnapi demonstrációt. Vendégünk Berényi József, a Magyar Koalíció pártjának elnöke, akit tegnap civilként maga is felszólalt a rendezvényen. Tartsanak velünk!
Kata, köszönjük, itt pedig legfontosabb híreink következnek még egyszer röviden. Véglegesítik az arányos adózást. Orbán Viktor szerint a több kulcsos adórendszer munkaellenes volt. Bajnok gyilkos, a Romonyán lövöldöző férfi 3 nappal korábban céllövő bajnokságot nyert. Álforradalmárok Romániában, miniszterelnöki vizsgálat indul a visszaélések miatt. Eladó a Pannónia, Szatmárnémeti műemlékszállodájára az államnak elővásárlási joga van. A mai Dunamoziban este 9-kor a Kincses sziget kalózai című filmet láthatják, előtte 8-kor még Nemzeti Krónikával várom Önöket. Maradjanak a Dunán viszontlátásra!